amelynek a témája József és testvéreinek a története. A Bibliának az egyik legrészletesebb és az egyik legszebb élettörténetét fogjuk nyomon követni, és bevezetésül szeretnék két véleményt idézni erről. Wolter nevét mindannyian hallottuk, és tudjuk azt, hogy ő nem volt a Bibliának éppen mélységesen mély hívő olvasója, de Wolter a 18. században azt a nyilatkozatot tette, így szól szó szerint, hogy ha a József történetét csak mint irodalmi művet elbeszélést tekintenénk is, az ókor legértékesebb irodalmi öröksége lenne a mi számunkra. Ennyit fedezett fel, tehát a 18. században Wolter a Biblia első könyvében, a Genezisben, amelyben a 37. fejezettől az 50. található, hogy fel is írtam a táblára József története. A másik vélemény pedig a Koráné. A Korán 12. szúrája, amely felidézi József történetét, nyilván az Ószövetség alapján ezzel kezdődik, a legszebb történetet fogjuk elmesélni. Tehát az iszlám szent könyve, a Korán is így tekint vissza erre a történetre, hogy a legszebb történetet fogjuk elmesélni. Hát ha megtetszenek hallgatni, én is ehhez hozzátennék egy véleményt. Hogyan fogjunk bele József és testvérei történetének az értelmezésébe? Milyen címet adhatnánk a mai előadásnak? Én ezt a címet adnám: József és testvéreinek a története, avagy mi a legnagyobb dolog ezen a világon? Ezzel nem csak úgy fel akarnám ébreszteni az érdeklődésüket valami bombasztikus nagy kifejezéssel, megtetszenek látni majd az előadás során, hogy itt valóban azt fogjuk meglátni, hogy mi a legértékesebb, mi a legnagyobb dolog ezen a világon. Mert József története, amely fordulatokban bővelkedik, amely minden részletében ontja az erkölcsi tanításokat, a végső összegzésében erre a kérdésre ad majd feleletet nekünk: mi a legnagyobb dolog, mi a legértékesebb dolog ezen a világon? Ennyi bevezetés után mindjárt fogjunk is bele a történetünkbe, amelyet most folytatok, hiszen az elmúlt alkalommal Jákobról volt szó. Jákobnak 12 fiúgyermeke született 4 anyától, és a 12 fiúgyermek között nagyon sok egyenetlenség volt, ahogy ez várható is egy ilyen családban. 4 anyától született különböző felfogású gyerekek voltak. A történetünk Mózes első könyve 37. fejezetében azzal kezdődik, amikor József betölti a 17. életévét. Elmondja itt a Biblia, hogy Jákob, aki nagyon szereti Józsefet, az utolsó előtti fiúgyermeke, utána már csak Benyámin látja meg a napvilágot, akinek a szülésébe a szeretett felesége Rákhel bele is hal. Szóval Józsefet nagyon szereti Jákob, és ki akarja mutatni ezt a határtalan nagy szeretetét a fia iránt, így cifra ruhát készített neki. Az ókori világban ez egy fejedelmi ajándék volt, egy színes szőtesből szőtt ruha, egy cifra ruha, és ezzel tünteti ki Jákob Józsefet. Ez bizony hiba volt. Mint hogy hiba azóta is a gyermeknevelésben túlságosan részrehajlónak lenni, vagy legalábbis nagyon kimutatni a rokonszenvünket az egyik gyerek iránt. És Jákobnak ezt azért sem lett volna szabad megengednie magának, mert tudhatta jól, hogy a bátyai milyen lelkületűek. Kemény, durva, önző emberek voltak József bátyai, aki meg is irigyelték ezért a cifra ruháért, és amikor József pár héttel később az álmairól is kezdett mesélni nekik, hogy ő milyen álmokat látott, hát ez végképp olaj volt a tűzre. Hogy látott kévéket a mezőn, és azok a kévék meghajoltak az ő kévéje előtt. Vagy hogy látott József álmában napot, holdat, csillagokat, ahogy körbeálltak, és tisztességet téve szintén meghajoltak ő előtte. Hát a bátyja ezt alig tudták elviselni, ahogy József otthon elmondta az álmait, mert nyilván a családban a testvérei és az édesapja előtt mondta el ezeket. Mózes első könyve 37. fejezetében csak egyetlen egy verset hadd idézzek fel, ez a 4. vers. Ez így hangzik: mikor pedig látták az ő bátyjai, hogy az atyjuk minden testvére között őt szereti a legjobban, meggyűlölték Józsefet, és egy jó szót sem bírtak hozzá szólani. Idáig fajultak a dolgok, hogy a testvérek tehát annyira meggyűlölték Józsefet, hogy egy jó szót sem bírtak hozzá szólani, sőt ennél többet is tettek, egyszerűen otthagyták a szülői házat. Kibírhatatlan volt nekik, Józsefnek a jelenléte. Figyeljünk jól, hogy nem annyira a cifraruha miatt, meg az álmok miatt, hanem az előadás sorozatunk harmadik alkalmával is önök elő idéztem a Bibliának egy lényeges tanítását, amikor János apostol fölteszi a kérdést a Kain-Ábel történettel kapcsolatban, nyúltam idehez a János első levele, 3. fejezet 12. verséhez. Felteszi János a kérdést, hogy miért gyűlöli meg az egyik ember a másikat? Miért nem szerette Kain-Ábelt? És ezt a választ adja, mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, az Ábelé pedig igazak. Nos hát ugyanezért gyűlölték meg Józsefet is a testvérbátyai, mert József más ember volt. József egyenes, becsületes, tisztességes ember volt. A bátyai pedig önző, énközpontú emberek voltak. És ezért nem csak, hogy meggyűlölték, de annyira meggyűlölték, hogy otthagyták az apai házat is. Elmentek hosszú-hosszú kilométerekre, hogy a nyájukat legeltessék, egészen más helyen, mint ahol az apjuk táborozott. Mutatom ezen a térképünkön, amelyen Palesztinát láthatjuk, ugye nyugaton a földközi tenger, keleten a Jordán szegélyezi ezt a vidéket, és Palesztina déli részén, Hebronban, itt van ez a térképen, Hebronban állomásozott Jákob az egész családjával, itt őrizték a nyájat, itt keresték meg a kenyerüket. Nos hát a bátyak annyira megharagudtak Józsefre, hogy észak felé vették az útjukat, és Síkemig elmentek, ami, ha megnézzük a térképünkön, legalább egy 80-90 kilométer, sőt, még azon túl is Dótán felé vették az útjukat, ami már meghaladja a 100 kilométert. Nem akármilyen gyűlölet, nem közönséges harag volt ez, kegyetlen emberek voltak József bátyai, ott hagyták az apjukat is, és az egész családi tűzhelyet is. És ekkor Jákob elkövette a másik hibát. Jákob szerette ezeket a gyerekeket is, féltette őket is, és mivel sok ideig már nem hallott hírt felőlük, útnak eresztette Józsefet, menjen el, keresse fel a bátyjait, és hozzon hírt felőlük. Ez hiba volt, ez óvatlanság volt, ez elővigyázatlanság volt, és tetejében még ugyanabba a cifraruhába küldte el Józsefet, mint amely cifraruha kiváltotta a bátyjaknak az ellenségeskedését. Elgondolhatjuk itt a jelenetet Dótán környékén, ezen a fensíkos részen, hogy a testvérek már messziről felfigyeltek Józsefre, látták, hogy jön valaki abban a gyűlölt színes ruhában, egyből kész volt a terv, öljük meg a gyereket, 3 testvérnevet fogok említeni, az első név Símeoné, tőle indult ki a testvérgyilkosságnak a terve. Ahogy József közeledett, rá is vetették magukat, leráncigálták a színes ruhát, és már-már odáig fajult a dolog, hogy az életét kiontják, de akkor a legidősebb fiú, és itt van a másik név, akit meg kell jegyezni, Rúben, azt mondta, hogy ne öljük meg az öcsénket. Ne tapadjon vér a kezünkhöz. Dobjuk be az öcsénket egy kútba, itt tele volt ez a vidék kiszáradt kutakkal, ugye a pásztorok a nyájaiknak ásták ezeket a kutakat, és amikor továbbálltak ezek kiszáradtak, ott maradtak. Egy jó mély kútba dobjuk bele Józsefet, és majd elvégzi az idő a maga működését, meghal anélkül is, hogy mi ölnénk meg. Kedves hallgatók, nem akarom azt részletezni és magyarázni, hogy Símeon terve az milyen terv volt. Megölni bárkit is, irigység miatt, harag miatt, és főleg az öcsénket. Szóval ez nem kíván magyarázatot, hogy emögött miféle gonoszság lappangott. De a Rúben magatartása már egy kis szemrevételezést kíván. Nem véletlenül írt 3 fejezetet Thomas Mann Rubenről a József és testvérei című regényében, hogy 1933 és 43 között írta Thomas Mann ezt a tetralógiáját, tehát a 4 részből álló regényét, és ezt a 3 fejezetet ezt mindenkinek tudnám ajánlani, mert Thomas Mann itt nagyon jól megragadta Ruben alakját, és hogy miben is sántikált ez a Ruben. Vajon miben? Ruben úgy gondolkozott, hogy ő együtt üvölt a farkasokkal. Ő is kiáltott, hogy levele, levele, húzzátok le róla a színes ruhát, öljük meg, de közben azért üvölt, hogy odébb taszigálja a testvéreit, és mentse az öccse életét. Thomas Mann ezt nagyon remekül adja elő. Ruben egy jellegzetes emberi magatartást testesít meg. Egy 20. századi embernek nem kell sokat beszélni erről a magatartásról, és nem véletlen, hogy Thomas Mann olyan jól meg tudta ezt írni, mert a 20. században ez egy jellegzetes gondolkodási forma. Hogy együtt üvölteni a farkasokkal, egy követ fújni a gonoszokkal, hogy majd közben valami jót tudjak tenni. Majd én megmentem. Én belépek ide, tagja leszek ilyen és ilyen szervezetnek, amiről tudom esetleg, hogy nem jó. De hát ott én azért leszek tag, hogy majd mentsem a menthetőt, és tegyem a jót mások érdekében. Ugyanis Ruben elgondolása a következő volt. A testvérei előtt meg akarta őrizni azt, hogy ő is tulajdonképpen kívánja Józsefnek a halálát, dobjuk be a kútba, de Ruben úgy okoskodott, hogy ha majd leszáll az est, és a testvérek odébb állnak, akkor ő visszalopakodik ahhoz a kúthoz, kihúzza Józsefet, és szépen hazaviszi az édesapjának. Ruben tehát valóban egy jó terv érdekében mondott rosszat. De most vessük fel a kérdést, hogy mi a Biblia véleménye arról, hogy valaki a jó terv, a jó cél érdekében rosszat enged meg magának. A híres nagy kérdés, hogy a jó cél szentesíti a rossz eszközt. A Biblia egyértelműleg nemmel válaszol. A Biblia szerint az lett volna a helyes, hogyha Ruben, a legidősebb fivér, nyíltan József védelmére kell. Nem pedig ilyen a jobb kézzel fogom meg a bal fület alapon, okoskodással, majd én valahogyan megmentem az öcsém helyzetét. Tudnélik, Ruben egy valamivel nem tudott már számolni. Hogy mit hoznak a körülmények. Hogy valóban az est leszállt. Valóban közeledett az éjszaka, de közeledtek mások is ehhez a vidékhez. Itt mutatom a másik térképen, hogy Palesztína, szinte ez a kis terület, ez átvonulási terepe volt két nagy világbirodalom kereskedőinek, Babilóniának és Egyiptomnak. A karaván utak és a kereskedelmi útvonalak keletről nyugatra és nyugatról keletre itt mentek keresztül. És azzal Ruben már nem tudott számolni, ő azt már előre nem tudta kiszámítani, hogy érkezik egy médiánitákból és ismálitákból álló karaván, akik gyűlölt ellenségei voltak egyébként Jákob leszármazottainak, tehát a zsidóknak, ugye mert Ábrahámnak a nem törvényes feleségétől, a Hágától született Ismael leszármazottai voltak, akik gyűlölték Jákob utódait, és ezeknek az embereknek, és itt jön a harmadik név, Júda, azt mondja Júda a testvéreknek, hát ezeknek az embereknek adjuk el az öcsénket. Miért ölnénk meg? Miért hagynánk a kútban? Így is azért vér tapad a kezünkhöz. Hát adjuk el nekik, aztán majd lesz, ami lesz az öcsénkkel, de életben marad. No hát ezt nem tudta kiszámolni Ruben. Hogy amikor ő visszalopakodik a kúthoz, amikor ének idején megy oda a kúthoz, hogy majd kihúzza Józsefet, akkor ő már egy üres kutat fogott találni. Thomas Mann nagyon megrázóan írja le ezt a jelenetet. Ruben megy oda a kúthoz, jajong, kiáltozik, hogy hol van az öcsém, nem akar hinni a szemének, mert olyan jól kitervelte ő ezt a mentő akciót. És amikor megy a testvéreihez, és számon kéri rajtuk az öcsüket, akkor a testvérei hidegvérrel ezt mondják, talán nem csak meg akartad menteni, miben mesterkedtél? Hogy mit mondunk az apánknak? Ez nem kérdés. Bemártjuk a cifraruhát egy kecskegödője vérébe, és azt mondjuk majd az édesapánknak, hogy útközben találtuk ezt a ruhadarabot, talán vadállat szaggatta széllyel a fiadat. És Ruben hiába jajong, Ruben hiába toporzékol, és mondom ezt Thomas Mann nagyon szépen írja le, hogy Ruben egy külön kioktatást tart a testvéreinek, hogy testvérei, hát elgondoljátok ti, hogy az apánk erre mit fog tenni? Hát az apánk ebbe belehal. Hát Józsefet szerette a legjobban, és most ti odaállítotok majd elé egy ruhadarabbal, amin ott van a vér, hát az apánk ezt nem éli túl. De a testvérek ezt megteszik. Józsefet eladták a karavánnak, a karaván viszi őt Egyiptom felé, a testvérek hazamennek, és színlelik megjátsszák azt, hogy ők valóban találtak egy ruhadarabot az úton. Elképzelhetjük az emberi fájdalmat, az emberi szenvedést, ha egy kicsit úgy fölidézzük magunk előtt a történetet, mekkora lehetett ez Jákobban. Hogy jajongott, hogy sírhatott Jákob, hogy elveszítette a legszeretettebb fiát 17 éves korában. Ez a történetünknek az első mozzanata, és jeleztem is a táblán sárga színnel ezt az első mozzanatot, hogy tulajdonképpen József az eladás által, és itt van a második dolog, sokkal mélyebbre kerül, mint a kút feneke, mert Egyiptomba kerül rabszolgának. Az ókorban a rabszolgát nem tekintették embernek, ez a teljes elsüllyedéssel volt azonos. Időszámításunk előtt a 17. század elején játszódik ez a történet, a Bibliában nagyon szabott, pontos az időrend. Ezt nagyon kevesen ismerik, de én majd fel fogom rajzolni mindig a táblára. A Bibliában vannak idői kijelentések, és ezek alapján tudjuk rekonstruálni az időrendet. Ezek szerint József időszámításunk előtt 1700-ban született. 17 éves korában adják el, tehát ez 1683. És most itt tartunk a második mozzanatnál, hogy József Egyiptomba kerül, és ott eladják a midiániták és az ismáliták egy magasrangú embernek, a fáraó tisztjeinek, a vezetőjének, Potifárnak. De már is érzékeltettem a táblán, hogy József életeit Potifár házában fölfelé ível. A harmadik mozzanata ugyanis életének az, hogy egy idő után Potifár megkedveli ezt a héber rabszolgát, mert látja, hogy becsületes, látja, hogy tisztességes, rá lehet bízni dolgokat. Rábízza tehát az egész majorságát, az egész háztartását. Józsefet megteszi aféle felügyelőnek a háza fölött. József élete úgy látszik, mintha most egy kicsit megoldódnék. Ugyanolyan helyzetbe ugyan nem kerül, mint amilyenbe otthon volt, na de rabszolgaságban, mégis viszonylagos szabadságban és jólétben élni. Azt mondhatjuk, hogy ez a harmadik pont valóban ide fel kellett rajzolnom, hogy József élete, minthogyha most felfelé ívelne. Csak hogy most jön Józsefnek a második megpróbáltatása. A második megpróbáltatás pedig micsoda, hogy Potifár felesége szemet vett a csinos fiatalemberre, és nem titkolja előtte az érzelmeit, arra akarja rábírni, hogy házasságot törjön, hogy megbecstelenítse a férjével való házasságát, tehát hogy József ővele háljon. Így mondja a Biblia, szó szerint idézve Potifárnénak a kívánságát. És kedves hallgatók, olyan megdöbbentő ez a fordulat is a történetünkben. Hogy egy ember, amikor becsületes és tisztességes, és amikor nehéz körülmények között is megőrzi a becsületességét és tisztességességét, akkor újabb bajok jönnek, újabb nehézségek. Mert József nem hajlandó erre. József tudja, hogy mi a házasság. József az édesapjától, Jákobtól hallotta a bibliai történeteket. Tudta, hogy Isten miért teremtette a férfit a nőnek, az egyet az egynek. József tudja azt, hogy másokat boldogtalanná téve az ember soha nem lehet boldog. Házasságot törve, feldúlva egy másik ember házasságát, így az ember soha nem lehet a szó igazi értelmében boldog. Tehát József elutasítja Potifárné állandóan megújuló kéréseit. De hát ha van egy kis lélektan érzékünk, akkor kitalálhatjuk, hogy mi következik ezután. A sértett önérzetű asszony most bosszúra készül, hogy őt visszautasította egy héber rabszolga, ezt meg kell torolnia. József egyszer benn van a házban, újra előáll a kívánságával Potifárné, és amikor József sarkon fordul, akkor letépi a felső ruháját, és azt, mint egy bűnjelet állítja majd a hazatérő férje elé, hogy József akart vele erőszakoskodni. Megint egy döbbenetes fordulat. Mi lesz itt Józseffel? Hát az ókori világban, aki egy rabszolga erőszakoskodni akarta az urának a feleségével, az menthetetlenül a halál fogja volt. Megérkezik Potifár, és vajon hogyan fog ítélni? Mert ha ő hisz a feleségének, hogy a József akart a feleségével erőszakoskodni, akkor lenyakasztatja Józsefet. Figyeljük meg, hogy a Biblia elmondja, hogy Isten a legnehezebb körülményekben is hogyan visel gondot azokról az emberekről, akik becsületesek és tisztességesek. Figyeljük meg, hogy Pál apostol hatalmas kijelentése, ami a Bibliának egyik legnagyobb kijelentése. Ezt mondja Pál a Római Levél 8. fejezetében, a 28. versben, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Így is lehetne mondani, akik az igazságot szeretik, akik a jót szeretik, akik a becsületességet szeretik, azoknak minden javukra van. Minden, még a rossz is. Mert megérkezik Potifár, a felesége előadja ezt a mesét neki, hogy ez a héber rabszolga akart vele erőszakoskodni, de Potifár hisz is, de inkább nem is hisz a feleségének. Józsefet nem öleti meg. Józsefet börtönbe vetteti, és az, hogy börtönbe vettette, ez jelzi azt, hogy nem hitt a feleségének, mert ha hitelt adott volna a szavainak, akkor menten halálbüntetés szabott volna ki rá. Így azonban egy köztes megoldást választott Potifár. Ugye a feleségét nem szégyeníthette meg a háznép előtt, hogy azt mondja, hogy a feleségem milyen család és mennyire szavahihetetlen. Józsefet el kellett ítélnie, de Józsefet csak börtönbüntetése ítélte. Amit még mélyebbre rajzoltam, a 4. pontot, József a börtönben, mert ha úgy vesszük, azért ez az élettörténetének a legsúlyosabb és a legmélyebb pontja volt, és mindjárt megmondom, hogy miért. Távol a családjától, idegen földön. És börtönben, méghozzá olyan börtönbüntetést tölt le József, amelyben ismét kedvességet talált a börtönparancsnok előtt. Kedvességet talált két főrangú ember előtt, akinek megjelentette az álmait. De amikor az egyik főrangú ember fölkerült a fáraó udvarába, két esztendeig elfelejtkezett Józsefről. Két esztendeig elfelejtkezett arról, hogy József fölszabadító erővel megmondta neki az álmai értelmét. Elfelejtkezett arról, hogy József hogyan könyörgött nála a börtön mélyén. Hadd olvassam fel ezt a könyörgést Mózes első könyve 40. fejezetéből, a 14. és 15. versből. Ezt mondta József a fáraó főpohárnokának. Csak hogy azután, miután fölkerülsz majd innen a börtönből a fáraó udvarába, megemlékezzél rólam, mikor néked jól lesz dolgod, és cselekedjél, kérlek, irgalmasságot velem. Emlékezzél meg rólam a fáraó előtt, és szabadíts meg engem a házból. Mert lopva hoztak el engem a héberek földjéről, és itt sem cselekedtem semmit, hogy tömlöcbe vessenek. Megindító ez a kérés. Szintúgy jajong, szintúgy sír József. Fiatalon mennyit kellett kiállnom? Ha megnézzük az idői diagramot, akkor leolvashatjuk róla, hogy József 11 évig volt Potifár házában, és 2 évig a börtönben, tehát József ebben az időben már igencsak egy 30. éve felé tartó fiatalember. Azért gondoljuk magunkat az ő bőrébe. 17 évesen az embert eladják, tulajdon testvérei. Rabszolgának kerül. 11 évig becsületesen dolgozik, és akkor egy asszony családsága miatt a börtönbe kell jutnia, és közel már a 30. évéhez itt van semmivel a kezében. De vajon semmivel a kezében? Meg fogjuk látni a következőkben, hogy Józsefnek ugyan külsőképpen semmije nem volt, de belül annál inkább gazdag volt. De mielőtt rátérnék a történetünknek a gyors fordulatára, mert a Biblia szerint ez egy nagyon nagy törvényszerűség az életben, hogy Isten hagy megpróbáltatásokba jutni embereket. Igaz, hívő embereket nagyon nagy megpróbáltatásokba is enged belejutni. Ott van egy Jób könyve a Bibliában, hogy Isten mit megengedett Jób számára, milyen megpróbáltatásokat. De a megpróbáltatások mélyén, amikor már emberek előtt elsötétül a látóhatár, és azt mondják, hogy hát itt semmi jó nem várható, Istennek gyakori cselekvése, mondja a Biblia, hogy a 24. órában cselekszik. Hogy Isten akkor veszi kézbe az eseményeket, amikor emberileg már lehetetlenné válik a helyzet. És itt is igazolódik az, amit említettem, akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik. Ha kitartanak, ha hűségesek, a 24. órában felvirrad a hajnaluk, jön a szabadítás. De mielőtt erre a szabadításra és a még csodálatosabb következményekre vetném a hangsúlyt, itt szeretném fölhívni a figyelmüket egy zeneműre. a 19. század elején egy francia zeneszerző Méül operát írt József életéről. Ez egy három felvonásos opera, nagyon ritkán játszák, M-E-H-U-L, így írják a zeneszerzőt, Méül, különben az adatokat mind tartalmazza sorozatunk kísérő füzete, zenei, képzőművészeti és irodalmi bibliográfiát is ez tartalmaz. Most azonban szólaljon meg ebből a zeneműből egy ária, József áriája, aki önmaga 13 évére tekint vissza, egy keserű ifjúságra. Nyilván a zeneszerző hogyan dolgozta fel ezt a józsefi vallomást, ez egy elégikus, egy fájdalmas, mint azt mondhatnám egy siratóének. De valahogy ott van benne a finom dallamvonalaiban, a finoman meghangszerelt áriában, figyeljék meg a hangszereknek a nagyon tapintatos, finom jelenlétét, ott van benne a hajnal pirkadásnak az ígérete, hogy ezután majd történik valami. Tehát Méül francia zeneszerző József című operájából, az első felvonásból hallgassuk meg József áriáját, mivel ritka a zenemű, és németek adták elő a Magyar Rádió felvételében, német nyelven fog megszólalni.
Ich war Jüngling noch ein Jahr, wir sind selten traurig genug, und ich träumte nicht gefahren, folgte meiner Brüder Spur. Sie gab uns Väter beide, sie gehörte unser Stand. Niemand fand ich, was so leide, und war schüchtern wie ein Lamm. Niemand fand ich, was so leide, und war schüchtern wie ein Lamm. O drei Palmen, ein Lamm stiegen, lag ich im Gebet vor Gott. Da begannen ihr Vergehen meiner Brüder frecher Rot. Eine Grube war daneben, da hinein versenkt man mich. Ach, ich denk daran, kalt und schauerlich, ach, ich denk daran mit Lieben, sie war kalt und schauerlich. Ach, endlich war ich aufgezogen, ich war dem sicher Toden an. Durst nach Folter überwunden, Sklaven Händler waren da. Diesen war ich hingegeben, hier ich teilten sie das Gold. Ach, meines teuren Vaters Lieben, lebt vielleicht am
Lépjünk tehát tovább, és nézzük most József életének ötödik mozzanatát, amelynél felfelé rajzoltam, s nyillal jeleztem az irányt. Vajon mit rejt magában ez a mozzanat? Két év után, miután József már két évig sínylődik teljesen ártatlanul a börtönben, a fáraó álmot lát. Két álma van a fáraónak. Az előadás legvégén fogok egyébként pár szóban megemlékezni ezekről a bizonyos álmokról József történetében. most szeretném elmondani, mert nagyon szemléletes volt ez az álom, hogy a fáraó álmában a Nílus partján állt. És látta, hogy a Nílusból kijön 7 kövér tehén. És a 7 kövér tehenet követi 7 sovány, ebben még semmi rendkívüli nem volt, de a 7 sovány tehén ezután felemésztette, szóval megette a 7 kövéret. Ez már rendkívüli volt. Ugye épp fordítva lehetne várni, hogy a 7 kövérbe fér bele a 7 sovány, de ezzel ellentétben a 7 sovány tehén falta fel a 7 kövéret. A fáraó fölébred, mint akkor, amikor az ember általában feszítő és izgalmas álmot lát, de aztán újra visszaaludt, és újra látott egy álmot. 7 telt gabonafejet látott maga előtt, aztán 7 soványat, és ez a 7 sovány ösztövér gabonafej emésztette fel a 7 kövéret. Akkor a fáraó felébredt, hívatta a bölcseket, írástudókat, nem tudták megfejteni az álmok értelmét, pedig az álmok ugye párhuzamosak voltak, mint egy a második álom megerősítette az elsőt, nem tudták megfejteni. Ekkor jutott eszébe a fáraó főpohárnokának, hogy ő a börtönben együtt volt egy héber emberrel, aki az Isten ihletésére, isteni erővel meg tudta jelenteni az ő álmát is. Hát, ha most a fáraó álmát is meg tudja fejteni. Józsefet kihozzák a börtönből, megjelenik a fáraó előtt, és valóban az Isten segítségét kérve, József elmondja a fáraónak, hogy azért látott 2 álmot, mert Isten meg akarta őt erősíteni abban, hogy ami álmot látott, az igaz, az bizonyos, az be fog következni. Megerősítette a második álom az elsőt. És az álmok értelme pedig a következő. 7 bő esztendő jön majd Egyiptom földjére, amikor tele lesznek a magtárak, csűrök, annyi lesz a termés. Gondoskodni kell tehát a termésnek a betakarításáról, mert a 7 bőesztendő után kezdetét veszi 7 inséges, 7 szűkesztendő, amikor az embereknek enniük kell, gabona kell, élelem kell, tehát jól kézbe kell venni az ország vezetését, irányítását, mert a 7 bőesztendő ideje alatt kell raktározni termést a 7 szűkesztendőre. Hogy ezt József elmondja a fáraónak, ő azonnal átlátja a dolognak a valóságát, le is húzza a gyűrűjét a kezéről, Józsefet megbízza, hogy kormányzó legyen, hogy személyesen vezesse ezeket a betakarítási munkálatokat, építessen magtárokat, csűröket, az állami földekről is ugye intézkedés történik. Ezt a Biblia nagyon valóságosan és történelműen írja le, és azután valóban a 7 bőesztendő letelte után, 1670 ez az időpont, a 7 bőesztendő letelte után kezdetüket veszik a szűk esztendők, és a ínség, a gabonahiány második évébe járunk már, 1661, amikor megjelennek József testvére is Egyiptomban. Mert ez a bizonyos éhínség nem csak Egyiptomot sújtotta, hanem az akkori lakott földterületet is, tehát Kánaán földjére, Palesztina földjére is kiterjedt. És Jákob, aki itt élt ugye a fiúgyerekekkel, nem volt mit enniük. Gabona után kellett nézniük. Jákob tehát útnak ereszti a 10 fiúgyereket, a legkisebbet Benyámint nem engedi. Azt mondja Jákob, Józsefet elveszítettem, Benyámin elveszítését nem élném túl. Benyámint nem engedem, de ti induljatok útnak, és hozzatok gabonát Egyiptomból. Nos hát, most történik meg az a találkozás, amelyről Józsefet Isten álomformájában már értesítette. Itt ez a 6. mozzanat, és ez nem egyszerűen csak az utolsó mozzanat az előadásnak, hanem szinte bekeretezhetünk, hogy itt ez a 6. mozzanat az József élettörténetének ez a csúcsa és végső mozzanata, amelyet nagyon részletesen szemügyre kell vennünk. Mert amit önöknek ígértem, hogy József története miről fog tanítani? Hogy mi a legnagyobb dolog az életben. Azt most fogjuk meglátni. Miért? Mert a testvérek megjelennek József előtt, ők nem ismerik fel Józsefet. Hogy miért? Ezért szoktam így firkálni a táblára, hogy lássuk, be is satíroztam, 22 év telt el. József itt 1683-ban 17 éves, és időszámításunk előtt 1661-ben 22 év után most már 39 éves. 22 év telt el, a testvérek nem ismerik fel Józsefet, más a hajviselete, a ruházata, fiatal fiúból érett férfi lett, de József felismeri a testvéreit. József tudja, kikről van szó. És kedves hallgatók, most jön a nagy kérdés. Mit tesz József? Mit tesz József? Mit teszünk mi emberek, ha velünk szemben valamikor valaki gonoszságot követett el, meg akart volna ölni, kút mélyére dobott, eladott? Mit tesz a természetes ember, ha később fordul a kocka, változik a helyzet, és ő van hatalmon, mit tesz azokkal, akiknek egyszer a kezében volt? A természetes ember, az önző ember, a világra született, de meg nem változott ember, biztos, hogy azon gondolkodnék, hogy hogy fizesse vissza a testvéreinek azt, amit vele elkövettek. Hogy torolja meg a testvérein a hajdani gaztettet? Kedves hallgatók, József nem ezt teszi. Mert József, mint minden igaz ember, akiről a Biblia hírt ad, hogy igaz ember volt, József tudja azt a nagy törvényt, amit önöknek már olyan sokat idéztem, de annyiszor fogok idézni, míg mindenki úgy meg nem marad, nem csak az elmében, hanem a szívében is ez a nagy törvény, amelyet Pál apostol a Római Levél 12. fejezetében így mond ki. Ne te győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Ne te győzettessél meg a gonosztól. Veled rosszat tettek, ne tégy rosszat a másikkal. Mert ezzel sem te nem jársz jól, sem a másik nem, meg az ügy sem jár jól. Ne te győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Mit tesz ezután József? Kedves hallgatók, ezt úgy föl szoktam tenni a kérdést, főleg fiatalok előtt, iskolákban, amikor beszélek erről, hogy mondom a fiataloknak, gyerekek, mit tennétek ti most József helyében? Akkor nagyon ösztönösen és nagyon szépen, hogy a gyerekek nem nagyon válaszolják azt, hogy visszafizetnénk, meg megtorolnánk. Ugye ezt érzik, hogy ez egy alacsony rendű emberi dolog, hogy visszafizetni, megtorolni, bosszút állni, szóval ez egy alacsony rendű emberi érzés. Mások azt szokták mondani, hogy én nem adnék neki gabonát. Még egy jobb fokozat, azt szoktam mondani, hogy én adnék neki gabonát, de feltárnám előttük a valóságot. Azért a szemükre hánynám azt, adnék neki gabonát, de azért a tudomásukra hoznám, hogy micsoda iszonyatos dolg volt, amit velem elkövettek. És amikor így meghallgatom a gyerekeket, és mondom, hogy gyerekek, akkor most nincs jobb megoldás? Én József történetéről úgy szeretnék beszélni, hogy mi a legjobb dolog az életben, mi a legértékesebb dolog az életben. Általában csend szokta fogadni ezt a kérdést. Kedves hallgatók, József nemhogy csak nem torolta meg a testvéreit, nem csak, hogy adott gabonát, de itt mutatkozik meg, hogy ki volt József, és a Biblia szerint ki az igazán ember. József segíteni akart a testvéreinek, nem csak gabonával, hanem segíteni akart nekik főképp azzal, hogy megváltozzanak. Hogy jobb emberek legyenek. Gabonát könnyű volt neki adnia. Magas úr volt, kormányzó, annyi gabonát adott, amennyit csak akart. De kedves hallgatók, ha József nem lett volna olyan ember, amilyennek láttuk, akkor József soha nem tudta volna megtenni azt, amiről most fogunk beszélni, hogy hogyan tudta József ezeket a testvéreket, hogyan lehetett József eszköz abban az isteni tervben, hogy a testvérek megjobbuljanak. Nagy kérdés ez az emberi életben, hogy hogyan lehet egy embert megváltoztatni, megjobbítani, nemesebb életvitelre késztetni. Nyilvánvaló, hogy ezt erőszakkal nem lehet. Ha József azt tette volna, hogy ad neki gabonát, és utána fölfedi magát előttük, hogy hát én vagyok ám József, ezzel semmi jót nem csinált volna. A világon semmi jót, mert lehet, hogy félelemből a testvérek meghunyászkodtak volna. De azon túl semmi döntő változás nem következett volna be tartósan az életükben. A Biblia szerint tartós, lényeges változás akkor következik be az életünkben, ha mi magunk döbbenünk rá a dolgokra. Ha mi magunk ismerjük fel a rosszat, amit elkövettünk, ha mi magunk érzünk megbánást minden külső kényszertől mentesen, ha mi magunk kérünk bocsánatot, ez indíthat el egy embert a megjobbulásnak az útján. Erőszakkal megváltoztatni embert nem lehet. Bűnfelismerést, bűnbánatot kicsikarni egy emberből nem lehet, és veszélyes dolog. Mert ismétlem, lehet, hogy az az ember pillanatokig mondjuk megbánást gyakorol. De utána aztán mi lesz? Józsefnek tehát egyetlen egy keskeny ösvénye maradt. Igaz erre Jézus Krisztus híres mondás, az a keskeny út, hogy Józsefnek nem szabadott felismertetnie magát, és Józsefnek kellett, hogy adjon gabonát, de ugyanakkor erkölcsi kérdések elé kellett, hogy állítsa a testvéreit. Nem az volt a legnagyobb dolog József részéről, hogy gabonát adott nekik. Az volt a nagy dolog, hogy foglalkozott a testvérei lelkével és szívével. Sorozatos erkölcsi kérdéseket állított eléjük, mégpedig úgy, hogy ezt ők észre ne vegyék, és saját maguk mélyedjenek bele a múltjukba, saját maguk ismerjék fel azt a bűnt, rút bűnnek, és bánják meg. Hogyan érte el ezt József? Mindnyájukat szeretném kérni, hogy a Bibliának ezeket a fejezeteit olvassák majd el otthon. Én ezt nem tudom felolvasni, csak elmondom egész vázlatosan, jelzésszerűen. Mózes első könyve 37. fejezetétől az 50. tart József élettörténete, 13 fejezet. Ezt pár óra alatt el lehet olvasni. Az életnek a nagy ajándéka, ha ezt valaki figyelmesen és tüzetesen elolvassa. József előtt megjelenik a tíz testvér, meghajolnak előtte gabonáért. És József azt mondja, honnan jöttetek? Kezdi József föltenni az erkölcsi kérdéseket. Honnan jöttetek? Mondják rögtön neki, Kánaánból. Igen, Kánaánból. És hányan vagytok testvérek? 12-en felelik. 12-en? Miért csak 10 vagytok itt? Mondják a testvérek, hogy hát a legkisebbik öcsünket, Benyámint, az apánk otthon marasztotta, mert féltette. A másik testvérünk pedig nincsen meg. Érdekes kifejezés, ugye nincsen meg. De már ennyit mondanak, nincsen meg. Azt mondja erre József, nem hiszem el ezt nektek. 12 fiú testvér. Hát ilyen csak a mesébe van. Nem gabonáért jöttetek ti, hanem meg akarjátok kémlelni az országot. Ugye eléggé zivataros időszakok voltak ezek, a Hikszos fáraó kora ez, amikor a hikszoszok kiűzték az egyiptomi fáraókat, és mintegy 150 évig nem egyiptomi fáraók ültek Egyiptom trónján, hanem Hikszos fáraók, majd beszélek róluk is. Tehát a történelmi körülmények elég zavarosak voltak, elég feszült volt a helyzet. József tehát, hogy ezt mondta nekik, hogy kémek vagytok, ez nem tetszett olyan légből kapott kijelentésnek, ez egy hihető dolog volt. A testvérek égre, földre esküdő, mi kémek, hát mi gabonáért jöttünk, nincs mit ennünk. Erre József azt mondja, hát ha ti igazságot beszéltek, akkor a 10 közül maradjon itt 9. Az egyikőtök menjen haza, vigyen gabonát, de hozz el a legkisebbik gyereket, hadd lássam, hogy valóban megvan-e az a 12. Testvérek erre azt mondják, hát ez lehetetlen, hát az apánk ebbe belehalna. Ugye kezdenek gondolkodni, hogy az apjukkal mi lenne. Akkor nem gondolkoztak, amikor József vérbe mártott ruháját az apjuk elé vitték. Mi nem maradhatunk itt, mi ezt nem tehetjük, hát ti ezt nem teszitek, akkor börtönbe zárattak mindannyiótokat. 3 napig börtönbe záratja őket József, miért? Egy kicsit éljék át ők is, mint amit József átélt a kútfenekén, meg a rabszolgaságban Egyiptomban. El tetszenek gondolni, hogy a 3 nap alatt a börtönben miről beszéltek a testvérek. El lehet gondolni, hogy végig pörgették az életüket visszafelé. Az elmúlt 22 évet biztos, hogy erről sokat beszéltek. Miért hagyta őket csak 3 napig a börtönben József? Mert József tudta jól azt, hogy itt az idős apával nem lehet játszani. Mert hogyha túl hosszú ideig kell várnia Jákobnak, hogy a fiai hazaérkezzenek, talán megsínli ezt az egészsége és a türelme. Kihozatja őket 3 nap után a börtönből, és azt mondja nekik József, jól van, rendben van, egy ember marad itt túszként, de az itt marad. Simeont választja ki, aki a tervelője volt a gyilkosságnak. A többi 9 menjen haza, de elvárlak benneteket a legkisebbik fivéretekkel, mert akkor ez a testvéretek sem mehet haza. És még egy valamit tesz József, hogy a gabonáknak a zsákjába visszacsempészteti a pénzt, amit hoztak a testvérek a gabonáért. Gondolják meg, hogy mennyit tanakodtak egymás között ezek a testvérek. A Biblia erről nem szól, a Biblia nem regény. A Biblia lényegi dolgokat mondja el. Ugye ezt el lehet gondolni, hogy mennek haza a testvérek, mi mindenről kezdenek ott beszélni, miféle különös dolgok történnek velünk, és otthon Jákobnak is elő kell, hogy adják a történetet, és Jákob akkor azt mondja, nem, Benyámint nem engedem el. Csak hogy Jákobnál is erősebb szükség, ugye az éhség, pár hónap alatt kifogy a gabona, és Jákobnak bizony útra kell bocsátani a Benyámint is. Elmennek tehát a testvérek újra Egyiptomba, hogy gabonát kérjenek, és József folytatja tovább a próbáinak a sorozatát. Megvendégeli a testvéreket. Leülteti őket egy nagy asztalhoz, mindenki elé tálakat rakat, felszolgáltatja az ételt, és Benyámin elé ötszörös adagot tétet. Miért? Nézi azt, hogy a testvérek vajon irigyek-e? Őrá irigykedtek egy cifra ruha miatt, egy tárgy miatt irigyek voltak, és ezért akarták őt megölni. Most megnézi, hogy Benyáminra irigykednek-e, ugyanarra a Rákheltől született gyerekre, mint akitől ő is született. És látja, hogy a testvérek már nem irigykednek. Látja, hogy a testvérek megrettenve beszélnek egymás között, és érződik rajtuk az, hogy ezek a testvérek hogy kezdenek alakulni. Az a kőszív, az a kemény, durva szív kezd átalakulni, kezdenek gondolkodni, kezdenek szembesülni dolgokkal, és latra vetni dolgokat. Kedves hallgatók, nem említettem a történet során, csak most említem. József bemegy a szobájába és sír. Milyen sírás ez? Jézus Krisztus azt mondja a hegyi beszédben, így kezdi a hegyi beszédet a boldog mondásokkal, így kezdi, hogy boldogok a szegények, a lelki szegények, mert övék a mennyek országa, szóval akik beismerik a maguk szegénységüket, hogy mennyire kevés az ember önmagában. És a második boldog mondás micsoda ezután? Boldogok, akik sírnak, mert majd megvigasztaltatnak. A sírás a Bibliában a szó igazi értelmében vagy a bűneink fölötti sírást jelenti, vagy a más emberek miatti részvétet és együttérzést jelenti. József együtt érez a testvéreivel. Szóval József nem csak úgy állítja próba elé a testvéreit, hogy most próbák elé állítom őket, aztán majd mi lesz belőle, most én leckésztetem őket, ne ítessenek ezt elgondolni. Többször is mondja a Biblia, hogy József sírt, de elvonult, hogy ne lássák a testvérei, mert nyilván gyanút fogtak volna. József együtt érzett a testvéreivel. József nem csak a hideg ész alapján akarta a testvéreit megváltoztatni. József szíve is benne volt ebben. Kedves hallgatók, ez a legnagyobb dolog az emberi életben. Erre mutat rá József története. A legnagyobb dolog az emberi életben eszköznek lenni más emberek megváltozásában. A legnagyobb dolog az emberi életben hozzásegíteni embereket, akik önzőek voltak, durvák, faragatlanok, kegyetlenek, akár a gyilkosságig elmenően durvák. Hozzásegíteni ezeket az embereket, hogy megváltozzanak, hogy a gondolkodásmódjuk átalakuljon, hogy a szívük, lelkük kicserélődjék. Hadd kérdezem meg önöktől, valóban ez a legnagyobb dolog az emberi életben? Nagy dolog volt gabonát adni, nagy dolog a testi szükségleteket kielégíteni. Nagyon szép dolog az az emberi életben, hogy emberek jótékonyak, hogy emberek segíteni akarnak mások ínségén, ruhával, pénzzel, élelemmel. Ez nagyon nagy dolog, ezt én nem akarom lebecsülni. De van ennél egy mérhetetlenül nagyobb dolog is, amikor emberekkel együtt érezni a nyomorúságukban. Amikor emberekről megismerni, hogy hol vannak, és hozzásegíteni őket ahhoz, de tapintatosan, finoman, nem kényszerítve őket, hogy azok az emberek felismerjék a rosszat, amit elkövettek, megbánják, szembeforduljanak önmagukkal. Ez a legnagyobb dolog az emberi életben. És amikor ezek a testvérek kiállják az utolsó próbát is, mert az utolsó próba a legnagyobb, hogy a testvéreket elengedi József, de Benyámin zsákjába csempészteti az ezüst poharát, És amikor a testvérek mennek már megkönnyebbülve haza, hogy jaj, most már ennyi mindent átéltünk. Most már hazamehetünk, visszük a gabonát, visszük Símeont, hazavisszük Benyámint, mindannyian hazafelé tartunk. Akkor katonák dübörgése hallatszik, jönnek lovakon, megállítják őket, hogy miért loptátok meg a mi urunkat? Miért loptátok meg a fáraó kormányzóját? Hát az ezüst poharát valamelyikőtök elemelte. Égre, földre esküdöznek, hogy ők nem tolvajok, hát bontsátok ki csak a zsákokat. És megtalálják Benyámin zsákjában. Megtalálják Benyámin zsákjában az ezüst poharat. És figyeljünk rá, hogy a testvérek most nem tanakodnak. Nem Benyámira hárítják a felelősséget. Nem kutatják, keresik, hogy most hogy, miért történt volna ez, hanem a testvérek azt mondják, hogy Benyámint mi egyedül vissza nem engedjük. Ha Benyáminnak itt kell maradni, mi is itt maradunk vele. Ha őt követeli ez a bizonyos kormányzója a fáraónak, akkor mi is itt maradunk vele, és követjük őt. És amikor visszahívják őket József elé, és kedves hallgatók, most olvasom fel a jelenetünknek, az egész történetünknek a csúcspontját, amiről látjuk, hogy a testvérek valóban megváltoztak. Nem ebben, abban, alapvetően gyökeresen megváltoztak. A történetünk csúcspontja Mózes első könyve 44. fejezetének a 16. verse. Visszahivatják a testvéreket József elé. József keményen szól hozzájuk, hogy akkor fogjaim vagytok, mert loptatok tőlem. És akkor előáll egy testvér, Júda. Az a Júda, aki tulajdonképpen eladatta Józsefet a midianitáknak és ismálitáknak. És kedves hallgatók, mielőtt felolvasnám azt, hogy Júda mit mond, hogy érzékeltessem a jelenetnek a súlyát és a jelentőségét, hadd vessek fel önöknek egy kérdést. A testvéreken azt látjuk, hogy a testvérek eljutottak a bűn felismerésig és az igazi bűnbánatig. De az ember ki előtt bánja meg, ki előtt könnyebb megbánnia igazán a rosszat, amit elkövetett? Ki előtt mondjuk meg könnyebben azt a hibát, azt a vétket, amit elkövettük? Egy hozzánk közel álló embernek, mondjuk otthon a családban, apánknak, anyánknak, testvérünknek, barátunknak, akikről feltételezzük, hogy jó akarattal állnak hozzánk, hogy nem fognak bennünket ítélgetni, kárhoztatni, vádolni azért a rosszért, amit elkövettünk. Egy ilyen ember előtt mondjuk el könnyebben a hibáinkat, vagy egy olyan ember előtt, aki ismeretlen nekünk, akitől semmi megértést nem várhatunk, aki talán közönösen néz erre, és majd jól meg fog ítélni azért, hogy mi mit követtünk el. Hát azt hiszem, szónoki a kérdés, mindannyian az első esetre válaszolunk, hogy csak könnyebb azelőtt elmondani az egyik hibámat vagy botlásomat, akiről feltételezhetem, hogy megértő lesz, és hogy nem fogja a szájára venni az esetet, és nem fog országvilág előtt engem befeketíteni, hanem segít, hogy én valóban szakítsak azzal a hibával, amit elkövettem. De kedves hallgatók, itt nem ez az első eset áll fenn. A testvérek nem tudják, hogy ki előtt vannak. A testvérek nem Jákob előtt beszélnek a vétkükről, hanem a testvérek ott állnak az idegen egyiptomi kormányzó előtt. És az idegennek vélt egyiptomi kormányzó előtt Júda a következőt mondja. És mondta Júda, mit mondhatunk az én uramnak? Mit szóljunk, és mivel igazoljuk magunkat? Isten büntetése utolérte szolgáidat. Íme mi az én uram szolgái vagyunk, mind mi, mind az, akinek kezében a pohár találtatott. Júda ezt mondja, nem tudjuk magunkat mentegetni. Nem tudjuk magunkat fehérre mosni. Nem tudom miért, már bizonyára egy régebbi dolog következtében az Isten büntetése utolérte szolgáidat. Mit mondjuk neked, mivel mentegessük magunkat? Mi nem tudunk és nem is akarunk hazudni. Mi az életben elkövettünk egy förtelmes gonoszságot, és amiatt ér bennünket ez a veszedelem. Ez Júda képes kimondani egy akkor még számukra vad idegen ember előtt. Ez az igazi megbánás. Amikor ha valaki felismeri a rosszat és megbánja, akkor azt mindenki előtt elmondja, mert ő azt nem akarja rejtegetni, nem azért mondja el, hogy a rosszat hallják az emberek, hanem azért mondja el, hogy lássák az emberek, hogy ő nem akarja titkolni, leplezni azt a rosszat. Sorozatunk keretében fogunk még hallani egy ilyen esetről, amikor Dávid király egy borzalmas gonoszságot elkövetve, ország világ előtt bevallotta a vétkét, megalázta magát, és megírta az emberek okulására az 51. zsoltárát. Kedves hallgatók, ezután már József nem tudta magát tűrtőztetni, mert József látta, hogy a testvérek valóban megváltoztak. A gondolkodásuk, a szívük belül átalakult. Lehet, hogy a magatartásuk vagy a külső cselekedeteik még nem mutatták annyira ezt a változást, de mennyire más beszéd ez, mint amit 22 évvel ezelőtt mondtak. Mit mondjunk az én uramnak? Mivel mentegessük magunkat? Isten büntetése utolérte a te szolgáidat. József ezután már nem tudta magában visszafojtani a sírást, és az sem, hogy felismertesse magát. És akkor elmondta a testvéreinek, hogy én vagyok József, akit ti eladtatok. Én vagyok József, aki ellen annyi rosszat gondoltatok tenni. De az Isten, aki mindvégig nyomon követte az életemet és megsegített, a rosszat is jóra fordította. Nagy kifejezés ez a Bibliában. Mózes első könyve 50. fejezetében olvassuk ezt a kifejezést, és fel is tüntettem a kísérő füzetünkben, hogy hányszor és hányszor előfordul ez a Bibliában. Átfordítás. Milyen kis és olyan játékos kifejezés. Átfordítás. Megy lefelé József története. A kútba, Egyiptomba, börtön mélyére. Istennek mennyiből állt átfordítani? Csak egy álmot adott, csak egy kis éhínség a földkerekségen, és Isten egyik pillanatról a másikra átfordította az események irányát. De kinek az életét fordítja át az Isten? A Biblia szerint azért, akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra válik. Akik hűségesek a lelkiismeretükhöz, akik hűségesek a hitükhöz, a meggyőződésükhöz, a becsületességükhöz. Józsefet az Isten meg tudta segíteni. Józseffel együtt volt az Isten, ahogy mondja az egyik zsoltár, ami visszatekint erre a történetre, mert József mindig az egyenes úton járt. És így József élettörténetének nem csak az a tanulsága, hogy egy ember, ha az Istent szereti, minden a javára válik. És hogyan tudott annyi sok nehézség után eljutni egy célhoz, hanem József élettörténetének itt van a nagy tanulsága, hogy József segíteni is tudott a testvéreinek a jobbra fordításában. Ez a döntő. Ezért az egyik legnagyobb történet a Bibliában. Ezért előlegezi meg az evangéliumokat, Jézus Krisztus életét is. Mert Jézus Krisztus sem azért jött a földre, hogy gyógyítson, hogy embereknek kenyeret adjon, bár ezt is megtette. Hanem Jézus azért jött a földre, hogy embereknek a megjobbulásában segítkezzék. Hogy az ember megváltozásának a törvényszerűségeit megismertesse az emberrel. És ezért lehet egy előkép történet, a József története, az evangéliumok előképe és Jézus életének az előképe. Mert a Biblia szerint a legnagyobb dolog nem az, hogy gabonát adott. Vagy nem az a legnagyobb dolog, hogy csodát tett és kenyeret adott az embereknek. Nem a testi javak a legnagyobb dolgok. Nem a testi szükségleteinktől szenvedünk mi leginkább ezen a földi életen. Hanem attól szenvedünk mi leginkább, hogy az önzés, az én központuság keseríti meg a mindennapjainkat. A harag, a cívódás, a gyűlölködés, a hiúság, rakásra, mindazok a vétkek, amelyek az én központuságból következnek. Az a nagy gyógyító az emberi életben, aki lelki orvos tud lenni. Az a nagy gyógyító, aki az emberek testi szükségletein kívül leginkább a lelki szükségleteket tudja kielégíteni. És József élettörténete ezért csodálatos, mert ezt látjuk, hogy József erejéből nem csak arra futotta, hogy ő tiszta és igaz maradjon, hanem József erejéből, József hitéből arra is futotta, hogy ne éljen vissza a hatalommal itt a hatalom csúcsára fölkerülve, hanem a hatalmát arra fordítsa, hogy a testvérei megváltozásában legyen segítőtárs. A vetítés után még szeretnék pár zárószót mondani, most azonban nézzük meg a képzőművészeti feldolgozásokat. Van belőlük jó néhány, de nyilvánvalóan egy megszűrt anyagot szeretnék most átadni. Cső festményünk Rembrandt alkotása József az álmait mondja. Hát amennyire igénytelen ez a beállítás, annyira tele van mélységekkel, középütt látjuk Józsefet, a 17 éves, szinte még gyerek, fiatalembert, jobbra tőle az idős édesapa Jákob. Tessenek nézni, hogy Rembrandt tényleg mennyire a lélek festője volt. Jákob úgy magába mélyed, és úgy hallgatja József álmait, szóval ő tudja, hogy van ezekben az álmokban valami. Tudja, hogy ezek rendkívüli álmok. Néz Józsefre, és kicsit hitetlenkedve persze, de azért mélyen elrejti magában ezeknek az álmoknak az értelmét, és mennyire más a harmadik magatartás, a testvérek magatartása, mint a felbojdult mékas, ugye beszélik egymás között József álmait, és már is ott van közöttük a harag, a cívódás, az egyenetlenség, megórolnak Józsefre. Nagyon sajnálatosnak tartom, hogy amikor pár évvel ezelőtt a gimnáziumi tankönyvbe belekerült József története, a tankönyv úgy állítja be Józsefnek az ebben itteni viselkedését, hogy József ilyen, hogy mondjam, ilyen pökhendés, tejfeles szájú ifjonc, aki úgy dicsekedik az álmaival. És Józsefnek ebből kellett kigyógyulnia, ebből a magatartásából. Tehát ezt eléggé katasztrofálisnak érzem, hogy a gimnáziumban egy tankönyvben ezt leírták, és hát nyilván vannak olyanok, akik szolgai módon ezt így tanítják, és nem néznek utána a Bibliában. Ugye azért tartom ezt katasztrofálisnak, mert egy 17 éves gyereket azért kárhoztatni, hogy elmondta az álmait a családja körében, hát ez egy képtelen felfogás. Hát kinek mondja el egy fiatal az élményeit, a tapasztalatait, ha nem az apjának és a testvéreinek. József nem volt itt hencegő, vagy hát ilyen nagyra vágyó kamasz, hanem egyszerűen annyit mondhatunk, hogy József talán óvatlan volt. Ez a legrosszabb, amit el lehet őrá mondani. Nem számolt a tette következményeivel. Szeretném erre is felhívni a figyelmet, akik oktatják ezt a történetet, és akik tanulják a gimnáziumokban, hogy jól el kell olvasni a Bibliát, és nem szabad mindenféle modern elméletnek itt felülni, mert itt Józsefet nem lehet elmarasztalni. Legfeljebb azt lehet mondani, hogy mint egy fiatal ember, melyikünk nem volt 17 éves korában óvatlan, nem tudja még egy fiatal kiszámítani a beszédének, a tettének valamennyi következményét, amit már jó esetben egy érett korban az ember kiszámol. Rembrandt olajfestménye tehát József álmait mondja. Holbein metszete 1538-ból, az ikóné sorozatból, Józsefet kihúzzák a kútból, hogy eladják a midianitáknak és az ismálitáknak. Ugye a korabeli 16. századi kalmárok öltözékében állott középütt a karavánnak a vezetője Holbein fametszetén a Bibliát végig illusztrálta, ugye ez a mester. Mehetünk tovább. Ugyanez a jelenet Mójának az olajfestményén, amelyről csak fekete-fehér képet sikerült szerezni, Józsefet kihúzzák a kútból, jobb oldalt a teve a karaván útra készen áll, viszik Egyiptomba. Nézzünk egy magyar mestert is, talán kicsit jobbra szeretném kérni, hogy középütt legyen a kép. Csak fent egy kicsit el kell mozdítania. Úgy köszönöm. Ferenczi Károly századunk elején festette ezt az olajfestményt, 1901 Magyar Nemzeti Galéria. Hát ebben is vannak megdöbbentő mozzanatok. Először is középütt József, hogy szinte lemesztelenítik, és leveszik róla a szikra ruhát, letépik róla. Aztán a nagy sokaságban a kalmárok meg a testvérek csoportja teljesen összeolvad, mind a kettő ugyanolyan kegyetlen, durva ember. Vörös Sándor írt erről egy nagyon nagy verset, ami szintén benne van a kísérő füzetünkben, Józsefet eladják testvérei címmel. Durva gazdák, más nyelvű szolgatársak, mondja róluk Vörös Sándor, és aztán nézzük meg a festmény felső részén a sivár háttér, a sivár horizont, mintha József kilátástalan jövőjét szimbolizálná. Valóban az egész festményen a nyomottság érzete ül meg, és vagy jobban bele tudjuk magunkat képzelni egy 17 éves fiatalember reménytelen neki látszó helyzetében. Mehetünk tovább. Velázqueznek szintén csak fekete-fehérben megszerzett részete festményének, hogy a testvérek a jobb szélen levő Jákob elé viszik a ruhát, a vérbe mártott ruhát, és színlelik azt, hogy ők semmit nem tudnak József sorsáról. Szóval ezzel a hazugsággal éltek együtt 22 esztendeig. Ezt is tessenek meggondolni, hogy milyen kegyetlen és durva lehet az ember 22 évig, és 10 egymás között nem adták ki ezt a titkot. 22 évig. Nem közönségesen kegyetlen emberek, hanem nagyon durva, nagyon gonosz emberek voltak a Jákob fiai, és ezért felszabadító és nagy a bibliai tanítás, hogy a legnagyobb kegyetlenségből, a leggonoszabb magatartás formából is van javulás, gyógyulás. Mindenki számára a fejlődés és a megjobbulás útja nyitva áll. És igen, elindult Józseffel a karaván ezen a vidéken, ma is ilyen, ahogy Vörös Sándor mondja a versében, hogy buckás, gödrös, pálmátlan sivatag. A vörös verset azért ajánlom szíves figyelmükbe, azért nem tudom felidézni, mert jó pár perc kellene ennek a több oldalas elbeszélő költemének a megszólaltatásához, de ajánlom mindenki figyelmébe, hogy ezt olvassa el. Az egész vers ecseteli József reménytelen helyzetét, és az utolsó versszak, az utolsó két sor egy döbbenetes fordulattal zárul. Amikor Vörös elmondja, hogy mögötte is sivatag van Józsefnek, előtte is sivatag van, mögötte ott van a testvérek gonosz emléke, előtte ott van a még gonoszabb remény jövővel kecsegtető Egyiptom, akkor így végzi a versét Vörös Sándor, és ez látszik, hogy megértette a történetet. Mennyből özönlő forró lehelet, ez a boldogság. Más nem is lehet. Miért beszél itt a költő boldogságról? Miért beszél itt mennyből özönlő forró leheletről? Mert Vörös Sándor azt mondja, hogy az életben az embert elhagyhatják a tulajdon testvérei, elhagyhatja mindenki, de ha az ember ragaszkodik a lelkiismeretéhez, a hitéhez, egy valaki soha nem fogja őt elhagyni. Mennyből özönlő forró lehelet. Ez a boldogság, más nem is lehet. József boldog volt akkor is, amikor így vitték Teveháton Egyiptom felé, mert érezte Isten közelségét, mennyből özönlő forró lehelet. Ő boldog volt a rossz körülmények ellenére is. Ez a boldogság. Más nem is lehet. Szintiszta, tökéletes boldogsága volt, mert a maga részéről biztos lehetett abban, hogy mivel ő rosszat nem követett el, ezért Isten védelmezni fogja őt. Menjünk tovább. Csak néhány kocka, hogy milyen ez a buckás, gödrös, pálmátlan sivatag, a következő képen pedig feltűnnek Egyiptom határai és a piramisok. Ide érkezik tehát József, és most folytassuk tovább a képzőművészeti feldolgozásokat. A 17. század végéről a Bambergi Bibliának a fametszete József és Potifárné, ugye ez a híres köpeny jelenet, nagyon sok festőt ihletett, talán kérném a következőt is. Horáció Gentilessig, kérném szépen most balra hozni értelemszerűen mindig a képet, mert hiszen mások a köszönöm a festmények. Íme itt a ruha az asszonynak a kezében, amely majd bűnjel lesz, bűnjelként szolgál a férje előtt. A következő ábrázolás Lukas van Leiden metszete, baloldalt Potifárné, ahogy fogja itt a ruhát, és nézzék meg a jelenetnek a középponti figurája, kétségkívül Potifár, ugye itt áll, és mennyi minden érzelem tükröződik az arcán. Hisz is meg nem is a feleségének. Döntenie kell, ott van a jogara kezében, neki kell igazságot szolgáltatni, de mi nehéz az igazságszolgáltatás. Szóval mennyi érzelem hullámzik végig a férjnek az arcán, és mondom, az mutatja, hogy mennyire nem hitt a feleségének, hogy esze ágában nem volt halálra ítélni Józsefet, hanem csak börtönbe záratta. Ugyanez a jelenet Rembrandt olajfestményén, jobb oldalt Potifár az első felindulásában, de aztán nyilván megnyugszik, hiszen látja a baloldali Józsefen az ártatlanságot, a feleségén pedig érzékelhette a csalárdságot és a kétszínűséget. Rembrandt olajfestménye ezt a mozzanatot ragadja meg, megint csak a lélektani mélységek nagy ismerőjeként. ismét csak Rembrandt rajza, egy nagyon szép mozzanat, hogy amikor lemegy a fáró két főemberéhez a börtönbe, József, aki maga is nehéz helyzetben van, ezt kérdezi tőlük, miért olyan komorma a ti orcátok? Szóval József a börtönbe se önmagát siratta. Itt látszik, hogy József mennyire nem én központú életet élt, mennyire nem önző életet élt. Akkor is észrevette más emberek nyomorúságát, és ezt kérdezte tőlük, miért olyan komorma a ti orcátok? Ezt a mozzanatot ragadja meg Rembrandt rajza. Lukács van Leiden metszete a két álomról, a főpohárnok jobb oldalt, fősütőmester bal oldalt. Hasonló álmuk volt, de az egyiket a visszahelyezés várta, a másikat a halál, az egyiket a felszabadító ítélet, a másikat pedig a bűnösség beigazolódása. József középen, aki elmondja, hogy mit jelent a három szőlővesszőből, szőlőfürtből mustot sajtolni, és mit jelent baloldalt, hogy az ég madarai csipdesik a péksüteményeket a fejed tetején levő kosárból. A jobb oldali visszamelt a fáró elé, és fölszolgálhatja az italt előtte, a baloldalit viszont fölakasztják, és az ég madarai úgy fognak rácsapni, mint hogy az álmában a kesejük rácsaptak a cibókra. Mehetünk tovább. Lukács Cranach metszete, egy bibliai illusztráció, hát talán egy kicsit kezdetlegesnek látszik, és megmosolyogtatónak, a fáraó álma, fönt látjuk a fáraót, és alul ezt a bizonyos hétbő és hét szűk esztendő két álmát látjuk megelevenítve a 16. század elejéről való Lukács Cranach metszete. Rembrandt rajza, József megjelenti a fáraó álmait, jobb oldalt trónusán a fáraó. Mehetünk tovább. Mójának, a barokk mesternek a szintén csak fekete-fehéren elérhető olajfestménye. Jobb oldalt középütt a testvérek, hogy meghajolnak a bal oldalt trónuson ülő József előtt, gabonát kérnek tőle. József felismertetése Gérard francia festő kicsit szimpadias művén, ahol a testvérek két részre oszolnak. Benjamin az élen vannak, akik örülnek József felfedésének, vannak viszont akik ugye a mellüket verik és sírnak, mert talán félnek attól, hogy mi lesz a következmény. Ez valóban előfordult a testvérekkel, de ez nem csorbítja az ő megbánásuk mélységét és őszintességét, inkább aláhúzza. Gérard olajfestménye a 17. század végéről. Egy modern illusztráció, Hub Grieshaber, német grafikus, egy fiatalok számára illusztrált Bibliában, a bűn és a megbocsátás címet adta ennek a képnek, jobb oldalt József, bal oldalt a testvérek. És újra visszatérés a képhez, amelyet már az elmúlt előadáson is levetítettem. Jákob beköltözik Egyiptom földjére, József gyermekeit megáldja, ugye József időközben egy egyiptomi főrangú ember lányát veszi el feleségül, ő áll ott a jobb szélen, és Efraim és Manassé nevű gyermeke születik, akit izraelitává, tehát az Isten népe közé fogad Jákob, a nagyapa. Kinagyítva is még nézzük meg a képet, mert ez valóban annyira bensőséges, olyan mély jelentésű, hogy a kis gyerekek meghatódottsága és kis tekintetük, hogy fölvetik a messzeségbe, nem értik még nyilván teljes súlyával ezt az áldást, de Jákob mennyire inkább érti. Jákobnak ez volt a másik nagy hibája. Az első hiba ugye a csalás, az ügyeskedés, amelyből a Jabbok folyónál gyógyult ki. A híres küzdelmében az angyallal, erről beszéltem két héttel ezelőtt. Most pedig a másik nagy jellemhibájából is kigyógyult Jákob. Megtanulta azt, hogy mennyire nem illik, mennyire nem szabad kedvezni gyerekeknek, részrehajlani a gyereknevelésben. Mennyire rossz dolgok láncolatát indította el, amit tett a cifra ruhával. De most már Jákob megértve mindezt, és ott van a legszeretettebb fia mellett, megáldja az unokákat, és a következő kinagyításon látjuk, hogy nem tudja magát kivonni a hatás alól az egyiptomi feleség sem, aki szinte meghatódottan könnyezve tekint, apa, fia, és nagyapa és unokák találkozására. Tessenek megfigyelni, milyen finom tónusok, szinte egymásba átmenő tónusok, a barnának, a sárgának, a puha, sötét, mély tónusoknak, és ennek az érdekes Rembrandti fénynek, ennek a nem olaszos fénynek, nem világításra használt fénynek, hanem lelki tanításra használt fénynek a jelenléte is ezen az olajfestményen. És még befejezésül két kép, az egyik Síkem mezeje, valahol itt táboroztathatták a nyájaikat a gyerekek, de végakarata szerint Jákobot is, kihozva Egyiptomból, Izrael földjén temették el. Nem csak Jákobnak, Józsefnek is ez volt a kívánsága, tudnélik, hogy hittel tekintettek a jövőbe, hittek Isten ígéretében, hogy egykor Kánaán az övék lett, és azért temettették el magukat itt. Ez pedig Ráhelnek a sírja Betlehemben, a szeretett feleségnek, aki Jákobnak hűséges társa volt, és akitől József is született. Kérnék szépen most még világosságot. Kedves hallgatóink, maradt még pár perc a befejezésre, és a történetünk befejezését én három rövid gondolattal szeretném még lezárni, mint egy epilógusként. József története. Azt mondja róla a Korán is, hogy a legszebb történet. Voltaire is azt mondja, hogy az ókor legbecsesebb öröksége. Én is arra igyekeztem fölhívni az önök figyelmét, hogy a legnagyobb dolog és a legértékesebb dolog mi az életben, erről beszél József története. Igen, ám csak az utolsó két évszázadban, a 18. század végétől a mai napig, nagyon sok ember úgy tekinti ezt a József történetet, hogy ez nagyon szép erkölcsi tanítás. Na de kérem, hogy ez meg is történt. Hát nem egy kicsit mitosz ez az egész? Ugye Thomas Mann is e felé hajlott, ez mitosz. Nem meseszerű ez az egész dolog, hogy valaki héber rabszolga létére ott lesz a fáraó második embereként Egyiptom vezető emberei között. Hát hogyan is hihetnénk mi ezt el? Meg aztán az álmok. Ez a hat álom, hát ez olyan meseszerűvé teszi az egész történetet. A befejező pár megjegyzést ezekre a kérdésekre szeretném szánni, és röviden szeretnék ezekre válaszokat adni. Először is az álmokról szeretnék megemlékezni. Valaki mondhatja azt, hogy a történetben sok az álom. Valaki mondhatja azt, mint Thomas Mann, aki freudista álomfejtéssel fejti meg a fáraó álmait. Ezt lehet mondani. Csak ha valaki elolvassa a Bibliát, azt mondom, mégse lehet mondani. Mert a Biblia nem csak ezekről az álmokról tud, amelyeket József álmodott, fáraó, a főpohárnok, fősütőmester, hanem a Biblia nagyon árnyaltan, nagyon részletesen beszél az álmokról. A Bibliából a következő tűnik ki. Prédikátor könyvében olvashatunk a mindennapi álmokról. Ez az első csoport. Azt mondja Bölcs Salamon, hogy álom szokott következni a sok foglalatosságból. És ezekben az álmokban a hiába valóság is sok. Hát ez teli találat ez a két mondat. Mindannyian álmodunk sokszor az életben. Miért? Mert túlhajtottuk magunkat, nem pihentük ki magunkat, a tudatunk dolgozik, és a tudat falára vetíti össze-vissza az agyván a különböző emlékképeket. A Biblia tud ezekről az álmokról is, hogy álom szokott következni a sok foglalatosságból, és az álomban a hiába valóság is sok. Ugye milyen döbbenetes megfogalmazás, hiába valóságokkal vannak telezsúfolva ezek az álmok. Jobb ezeket elfelejteni, jobb, hogyha reggel fölébredünk, már nem is emlékezünk, hogy mi kínzott bennünket, ugye? Kielől futottunk meg, milyen meredélyek nyíltak meg egy szempillantás, és vége lett volna az életünknek. Különböző tücsök, bogár, borzalma az álmaink. De ezen felül a Biblia tud még az álmoknak a második csoportjáról is, amelyet Jób könyve 33. fejezetében intő álmoknak nevez. Az intő álmok már nem ilyen biológiai, fiziológiai, agyi álmok, hanem már is Istennek a tanácsai, üzenetei az ember számára. Jób könyve 33. fejezet olyan szépen mondja ezt el, amikor az emberek otthon lefekszenek, mondja Jób, és elszenderülnek, kicsit kikapcsolódnak, kicsit nyugodtabbak az emberek, akkor szokta őket Isten meginteni a megintetés pecsétjével. Mert akkor az ember jobban felfog dolgokat, visszaemlékezik, felülbírálja magát. És akkor az ember kap egy-egy ilyen jellegzetes intő álmot. Például Dániel könyvében van ilyen a 4. fejezet, egy ilyen intő álmát mondja el Nabukodonozor királynak. De a Biblia tud még egy 3. álom típusról is. Hétköznapi álom, intő álom és profétikus álom. Mózes 4. könyve 12. fejezete azt mondja, maga az Isten szólal meg, és ezt mondja, aki az én prófétám, álomban és látomásban szólok azzal. Isten felhasználja az ember nyugalmi helyzetét, és amikor az ember elszenderül, elalszik, akkor nagyon világos, nagyon szemléletes álmokat, látomásokat ad az embernek, és ezáltal ért meg az ember valamit az életben. Tehát valaki mondhatja azt, hogy nem ért egyet a Bibliával, vagy nem hisz a Bibliának, de azt nem mondhatja senki sem, hogy a Biblia nem differenciál, nem különböztet meg. És a Biblia szerint vannak hétköznapi álmok, intő álmok és profétikus álmok, és ezeket az álmokat, amelyeket a történetben felidéztem, ezeket nyilván Isten adta. Ezek profétikus álmok voltak. Ki adott volna más 17 éves korában valakinek egy olyan álmot, amivel a 22 évvel későbbi eseményt megjövendölte volna, jövendől és profécia csak Istentől eredhet. Ezek profétikus álmok voltak. Ennyit az álomról, hogy ez senki ne tartsa meseszerűnek, mitikusnak, legendás dolognak. A Biblia ezekről beszél bőségesen. A második dolog, hogy József hogyan juthatott el a hatalomnak szinte a csúcsára. Felrajzoltam a táblára, hogy a József történet, ugye József 1700-ban születik, és ez a történelmi időszak, amikor József élt, ez az úgynevezett Hikszosz-kor volt. Hogy mi ez a Hikszosz-kor? Hikszosz fáraók özönlötték el Egyiptomot. Leigázták az egyiptomiakat, és mintegy 150 évig Hikszoszok irányították az országot. Ha valaki elkezdi olvasni a József történetét, és ilyen kifejezésekbe botlik például, hogy háromszor mondja a történet, hogy Potifár egyiptomi volt. Potifár egyiptomi volt. Potifár egyiptomi ember volt. Hát miért mondja olyan sokszor? Mert a Hikszosz korszakban nem volt magától értetődő, hogy született egyiptomiak megőrizhették a tisztségüket. Potifár kivétel volt. József azért lehetett olyan magas polcán a hatalomnak, mert a hikszoszok nem voltak ellenséges viszonyban a zsidókkal. Mind a két nép állattartó nép volt. Ugye az egyiptomiak gyűlölték az ilyen állattartással foglalkozó népeket, ők inkább földműves kultúrát honosítottak meg az országukban. De a hikszoszok nem gyűlölték a zsidókat. És ez ad magyarázatot arra, hogy amikor a hikszoszokat kiűzték az egyiptomiak, tehát időszámításunk előtt 1580-ban, akkor miért nehezedett meg a zsidó népnek a sorsa, mert visszajöttek az egyiptomi fáraók, és József ugye betelepíthette a családját Gósen földjére, tehát Egyiptom deltájában, Nílus delta keleti részébe, és az egyiptomi fáraók kegyetlen acsarkodással tekintettek a zsidókra, és a következő alkalommal ezért kell itt folytatnunk majd a történetet, hogy ugyan miért adtak ki olyan kegyetlen rendelkezéseket, hogy a fiú gyermekeket is öljék meg, ugye Mózes idejében. Erről a Hikszosz korról bárki olvashat, mert egy külön fejezet szól erről az időszakról Kálkosi Lászlónak a Réfiai című könyvében. Ezek a Hikszoszok vagy Hükszoszok, ugye pásztor fejedelem, ez magyarul pásztor fejedelmek voltak, nomád nép, egyszerűen rázúdultak Egyiptomnak a keleti határaira, amelyek nem voltak megerősítve, és lesöpörték az egyiptomiakat. 150 évig Hikszosz kultúra volt Egyiptomban, és ekkor játszódik a József történet. Mennyire bele van ágyazva a történelembe. Én nem azt mondanám, hogy mennyire meseszerű, meg mennyire irodalmi mű ez, hanem azt mondanám, hogy igen, ez egy magasrendű elbeszélés és alkotás, de ez annyira bele van ágyazva a történelembe, hogy a történelemnek bármely próbáját elbírja. És kedves hallgatók, a harmadik, az utolsó ellenvetés, amit szoktak tenni a történetünkkel szemben, és ezzel is zárnám az előadást, a következő. Nagyon sokan azt mondják, hogy hát József útját azért nem lehet követni. Hát ennyire tisztának maradni az életben? Ennyire erkölcsösnek és becsületesnek? és a mai világban, ugye ez egy gyakori szófordulat ma emberek, a mai világban ilyen embernek lenni. Kedves hallgatók, József története azt mondja el, hogy a legnehezebb körülmények között is megőrizheti az ember tisztán az ő útját és a magatartását. A 119. Zsoltár fel is teszi a kérdést, hogyan őrizheti meg az ifjú az ő útját? Nyilván igazságban, erkölcsben, becsületben. És így folytatja, hogyan őrizheti meg az ifjú az ő útját, ha nem a te beszédednek megtartása által. József hívő ember volt. Józsefről most az előadás végén ezt nagyon nyomatékosan el kell mondanom. József nem a saját erejéből őrizte meg magát, olyannak, amilyennek láttuk. Józsefnek állandó összeköttetése volt Istennel hit és imádság által. József azt mutatja meg, hogy hitáltal győzni lehet a legkeservesebb külső körülményeken is. A József történet tehát egy nagyon nagy bibliai témát is megcsendít, a hit által való győzelemnek, a hit által való megigazulásnak a nagy bibliai tanítását, amelyről a következőkben még sokat fogok szólni. Már azonban köszönöm szépen a figyelmüket, 2 hét múlva Mózes élettörténetével folytatjuk a sorozatot, a beszélgetésünket teljesen természetesen ma is megtartjuk. Viszontlátásra!